Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. És miután annyi www. hangzott el a reklámban előzőleg, www.dunamuseum.hu, ezzel kezdjük akkor a műsort, tehát a Duna Múzeumban fogunk ellátogatni, beszélgető partnerem pedig Bárd Edit, PR és marketing munkatárs a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban, tehát a Duna Múzeumban. A Duna Múzeumban, ha valaki megnézi, hogy most milyen kiállítás van, két kiállítást talál, és az egyik nem a vízügyel függ össze, vagy mégis összefügg, mert hogy egy művészeti kiállításról van itt szó.
Így van, ugyanis a múzeumunknak van egy időszaki kiállító tere, ez a földszinti három terem, és itt immár hagyomány, hogy rendszeresen képzőművészeti tárlatoknak is helyet ad a múzeum. Ez egyébként a 2000-es évek közepétől indult el, az akkori vezetés úgy gondolta, hogy mivel Esztergomban viszonylag kevés galéria kiállító hely volt akkor, és sok művész, ugye Esztergomban és a Dunakanyar környékén, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak a vízről szólna itt a kiállítás, hanem alkalmanként helyet adnánk a környékbeli művészeknek és az alkotásaiknak is. Ha lehet vizes témában, de aztán ez a kör ez bővült, és elég változatos a kínálat.
Ez is változatos, sztereokróma kiállítás címe, két művész mutat be. Miért éppen ők kerültek most bemutatásra? Hogyan alakult ki a program?
A galériánknak a programját, az éves programját az egyik kollégánk Kovács Melinda fotóművész állítja össze évről évre. És az Esztergomi Művészek céhe, amelynek Melinda is tagja, nagyon nagy segítség ebben. A cég maga minden év végén nálunk tartja az évadzáró kiállítását, ahol a művészek céhének alkotói egy közös tárlaton mutatják be az adott év termését, és segítik azokat a fiatal művészeket is, akik viszonylag kevés kiállítási lehetőséghez jutnak még, hogy őket is megismerjék. Így került ez a két fiatalember, Radócz Balázs és Gajasi Géza Attila közös tárlata is hozzánk a Duna Múzeumba.
Ők tehát Esztergomban élnek. Milyen műveket alkotnak, mi a jellemző rájuk?
Az a kiállítás, amit most elhoztak hozzánk, azért érdekes, mert a technika azonos, tehát mind a ketten analóg technikával dolgoznak, és a képeknek a színvilága, ez a barnás, fehéres árnyalata az, ami igazából összekapcsolja, vagy összefogja ezeket a műveket, de a téma az más, tehát az egyiknek inkább természeti képek, a természetben megjelenő különös formák, hangulatok, motivumok, ritmikus változatok, az, amit lefotóz, amit megmutat, másikuk pedig az ember környezetét, tehát az épített környezet bizonyos pontjait fogja meg, és nagyon érdekes, hogy bár ember nincs a képein, mégis mindenütt ott van az, hogy itt jártak, itt éltek, vagy élnek is, nem lehet igazán tudni a képekről, de nyomokat hagytak minden esetre maguk után emberek, és mondom, az egész kiállításnak a hangulatát, ez a színtelenség, ami mégis tele van színnel és fényen, ez határozza meg, ezért nagyon érdekes a kiállítás.
Azt mondtad, hogy mindenütt az emberek járnak, ezt érzékelteti. Hogyan érzékelteti? Mivel?
Például lépcsőházakat látunk, vagy nyitott ajtót, ami mögé, hogy be tudunk kukucskálni, és ugye nyitott ajtó mindig azt jelzi, onnan valaki elment, vagy oda be fogunk lépni, de nem tudjuk, mi van mögötte, nem látjuk, hogy mi van előtte. Tehát az egész egy bizonytalan, hogy most ott éltek emberek, vagy még élnek, csak most nincsenek ott, de olyan főleg épületbelsők láthatók ezeken a fotókon, amik titokzatosak.
Ezekbe a fotókba belenyúl valamilyen formában, vagy úgy, ahogy készültek, ereve ilyen formában lett megfogalmazva, ahogy a kiállításon megjelenik.
Ezt én pontosan nem tudom. Amennyit én tudok, hogy ők a technikával dolgoznak, tehát bele nem szerkesztenek, azt gondolom, ezekbe a képekbe, de most egy kicsit sajnálom, hogy nem egy hét múlva ülök itt, mert pont február 21-én most csütörtökön lesz egy rendezvényünk. Képaláírás címmel indítunk egy sorozatot, és a galériában kiállító művészeket hívjuk meg, hogy a saját kiállításukban beszélgessenek, meséljék el a látogatóknak, a közönségnek, hogy mi inspirálta őket, hogyan alkotnak. Abból a szempontból viszont jó, hogy most el tudom mondani, hogy szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a képek háttere is.
Mikor lesz ez pontosan?
Ez most csütörtökön, február 21-én 17 órakor nálunk a Duna Múzeumban.
Tehát Esztergomba, hogyha valaki akkoriban jár, akkor érdemes oda elmenni. Térjünk akkor vissza a Gajasi Géza Attilára, aki ugye a természetből vette az ihletést. Mi ragadja meg leginkább a természetben? Milyen formában jelennek meg az érdeklődési körei?
Az az érdekes azokban a képekben, amiket hozzánk elhozott, mindig keressük, hogy tudunk-e kapcsolódni a vízhez, de próbálkozunk, és igazából rájöttünk, hogy minden összefügg, tehát hogyha egy falevél rajzolatában az ereket nézzük meg, az is ugyanazt a képzetet kelt, hogy abban áramlik valami folyadék van benne, az élet maga, tehát nagyon sok mindent vissza tudunk vezetni a vízre, mert az az élet. Egy látszólag halott fában is azok a repedések, törések, azon, ahogy megtörik a fény, és ahogy ezt a fotós látja, és a technikával kiemeli ezeket a kontrasztokat, és mégis egymásba simuló színhatásokat, vagy fényhatásokat, ez ad egy különleges plasztikusságot az egyébként kétdimenziós fotónak.
Egyébként mekkorák ezek a fényképek?
Nem igazán nagyok, de most pontos méretet nem tudok mondani, tehát nem monumentális dolgok, olyan képek, amikhez közel kell menni, és érdemes böngészni közelről is, de magának a kiállításnak a hangulata eleve olyan, hogy az ember szívesen közel megy a falhoz, és végig nézegeti a képeket.
Ha valaki belép a múzeumba, ebben a három teremben, milyen elrendezésben, hogyan találja a fényképeket?
A három terem egymásból nyílik, tehát hogyha az első terembe valaki belép, akkor akár lineárisan végig mehet a fal mellett, és megnézheti a fotókat, de magának a kiállításnak is van egy ritmusa, tehát nem mondanám, én legalábbis nem látom benne azt, hogy olyan nagyobb egységekre bontaná a kiállítás kurátora Kovács Melinda ezt a sok fotót, de mégis van egy történet valahogy, ami úgy megjelenik, vagy nem is tudom talán, hogy kibontakozik a képekből, egyre bonyolultabb, egyre komplexebb dolgokat fedez fel az ember, és végig szépen a három egymásban nyíló terem, tehát elég jól átlátható, hogy mekkora a tér, és még talán éppen annyira barátságos is tud lenni, otthonos, hogy ne érezzük magunkat elveszettnek benne, és tényleg legyen kedvünk a kisebb képeket is megnézegetni.
Neked személy szerint melyik a kedvenc képed, van-e?
Még nincs. Még nincsen. Sokat nézegetem, meg volt olyan, hogy bent volt beszélgetésünk a kiállításban, és az egésznek a kisugárzása. Tehát hozzám közel áll ez a barna-fehér árnyalat, és nem a retro barna-fehérre, tehát amikor a bútorok önszögletesen használják ezt a két színt, hanem az a természetesség, és ez a kicsit régies, antikos hatás, ez nekem egy kellemes közérzetet ad.
És a természet és az épített világ közötti ellentét megjelenik ezekben a képekben, vagy egységet alkotnak? Tehát ahogy elhelyezték őket, mi a benyomása az embernek?
Pont azért, mert hogy a színek annyira egyformák, meg a technika kívülálló számára annyira hasonló, vagy majdnem egyforma, amivel a képeket megjelenítik. Éppen ezért van az egésznek egy homogenitása. Pont emiatt érdekes az, hogy az épített környezet, a házak, az udvarok, vagy a lépcsőházak szögletessége kontrasztot alkot a természeti világnak a szabálytalanságával, az íveivel.
Még a kiállítás címére szeretnék kitérni. Honnan jött az ötlet, ez a sztereokróm címadás?
Ezt a művészek adták, és én azt gondolom, hogy ők egyrészt a sztereót arra is gondoltak, hogy ketten vannak, tehát két irányból, sok irányból közelítik meg a világot, és többféle módon, de mégis egységes a technika miatt ez a kétféle világlátás. És ugye a szín is, a monokrómot, azt ismerjük a művészettörténetből, egy nagyon nagy kísérletezést indított el a művészettörténetben, hogy mit lehet egy színnel, egy színű képpel kifejezni. Itt van több szín is, de azok összhangban vannak, és talán ez is az, ami miatt ezt a címet választották.
Hogyha valaki elmegy a múzeumba, akkor lát egy állandó kiállítást is. Mi ez az állandó kiállítás?
Az állandó kiállításunk a földszinten kezdődik, tehát valaki végignézi az adott időszaki kiállítást, most éppen a Balázs és a Géza Attila közös kiállítását, és utána szembe találja magát egy fából készült vízimalmot imitáló szerkezettel, az Aquamobillal. Tehát azt gondolom, hogy most éppen ebből a kiállításban egy nagyon jó átmenet, egyszerre természetes környezetet idéző, de mégis egy szögletes, szabályos, ember által szerkesztett gépnél találja magát. és az e köré épült lépcsőn keresztül jut fel az emeleti kiállító térbe, ami maga az állandó kiállításunk, a vízidő.
Mit lehet itt látni? Milyen viszonyban áll benne a víz az idővel?
Ez a kiállítás alapvetően egy vízügytörténeti kiállítás, de én azt jobban szerettem mondani, hogy a vízzel való kapcsolatunkról szól, és olyan egységekből épül föl, nagyon jó ritmusban egyébként, hogy mindig más nézőpontból nézhetünk rá arra, hogy az ember és a víz és ember hogyan élt egymás mellett együtt, hogyan élt vissza a víz erejével az ember, és hogyan vágott vissza a víz, amikor már túl sokat akartunk mi emberek. De van egy történeti része, egy hosszú folyosó, amin egy tablós soron a technika történet, a vízű történet és a magyar történelem jeles eseményei egymással párhuzamban futnak végig, tehát nagyon szépen meg lehet látni, hogy mondjuk Mária Terézia uralkodása idején miért lett fontos az, hogy elinduljanak a folyamszabályozások, és ez hogy vezetett a reformkoron át egészen a 19. század vége, 20. század elejének a nagy városi csatornázási rendszerek kialakításáig. A másik oldalán a folyosónak pedig olyan, mint hogy egy másik kiállítás menne párhuzamosan, ott pedig a vízi történet nagy alakjairól egy-egy tabló emlékezik meg. És ha valaki átverekedte magát ezen az egyébként nagyon érdekes, de rengeteg ampró információt, érdekességet tartalmazó kiállítási egységen, akkor egy olyan terembe érkezik, ahol megint közvetlen kontaktusba kerül a vízzel. Ez a pancsoló, amire mindenki azt gondolja, hogy ez elsősorban gyerekeknek való, de én láttam már felnőtteket is nagyon bátran belenyúlni a vízbe, és ott ki lehet próbálni mindent, amit nagyban csak felülről látnánk kicsiben, tehát a terepasztalon lehet zsilipelni, lehet örvényt kelteni, különböző szivattyúkat, dugattyúkat, vízkiemelő szerkezeteket lehet kipróbálni, és utána, ha megy tovább az ember, akkor megnézheti azt, hogy milyen volt a folyamszabályozás előtt egy ártéri élővilág, néhány kitömött állattal, nádassal, és utána az árvizekről szól egy termünk. Van egy hatalmas térképtermünk, amiben nem egy térkép, hanem egy valódi műhold felvétel mutatja Magyarországot, vizeket, hegyeket, mindent. Erre rá is lehet menni, körbe lehet járni, tehát végigjárhatja valaki a Duna-Magyarországi szakaszát, és leszámolhatja, hogy hány lépés, amíg a végére ér. Nagyítóval lehet böngészni, megkeresni mindenkinek a kedvenc településeit. Majd a kiállításunk a természetből bejut a városba, ahol a csatornázást, illetve a víznek a városi lakásokba vezetésének a történetét mutatjuk be, és akinek ez még mindig nem elég, a legeslegvégén egy vetítőteremben láthat még érdekes kis filmeket a vízről.
A térképre visszatérve lehet rajta járni, ez azt jelenti, hogy a padló alá van beépítve?
Pontosan, igen. Tehát úgy képzeljük el, mint a tényleg mi fölülről látnánk Magyarországot, de nem csak egy képernyőn, egy monitoron, ahogy mondjuk a Google Earth-ön meg tudjuk nézni, hanem egy egész terem nagyságában, ez a legnagyobb termünk a fenti kiállításban, és szabályosan végig lehet rajta járni, körbe lehet járni az országot.
És a pancsoló, azt is körbe lehet járni?
A pancsoló közepén van egy terepasztal, ami egy vizes terepasztal, amiben csurog a forrásból a víz, megmutatjuk, hogy például a különböző gátak, fenékküszöbök hogyan befolyásolják a vízfolyást, utána vannak a különböző eszközök, amiket említettem, az archimédeszi csavartól az örvénykeltői különböző kis kísérleteket lehet végrehajtani, és a fal mellett még további érdekességek is vannak, például van egy akváriumunk, amit nagyon szeretnek a legkisebbek, de különböző mennyiségű vízzel töltött üvegeken akár még zenélni is lehet itt.
És vízfajtákat meg lehet ismerni, hogy mi a különbség a sós, meg az édesvíz, meg a különböző minőségű vizek között?
Az állandó kiállításban nem, de ezt szoktuk egyébként rendezvényeken csinálni, és tavaly nagyon nagy sikere volt a múzeumok majálisán, a múzeumkertben egy ásványvizes témával vártuk a látogatókat, és volt vízkóstoló, ahol négyféle vízből lehetett mintát kérni, megkóstolni, és be kellett azonosítani a látogatóknak, hogy melyik-melyik, és volt, amelyiket már meg se kóstolták, mert a szagáról érezték, hogy fúj, ezt én nem. Nem adtunk szennyezett vizet, tehát ezek gyógyvizek és ásványvizek voltak, de nagyon élvezték utána, és a bátrabb, akik belekóstoltak, azok tényleg azt mondták, hogy legalább most tudom már, hogy milyen ez a víz.
Még egyetlen egy kérdés a zene előtt. egy olyant, amikor a természet visszavágott az embernek. Mit lehet találni? Egy példát erre.
Az árvizes termünk egyébként erről szól alapvetően. Ugye 1838-ban volt a budai nagyárvíz, Pest-budai nagyárvíz, amit mindenki ismer, ha máshonnan nem az Aranyember című filmből, vagy a regényből, és ennek kapcsán vagy a szegedi nagyárvíz a másik, amit sokan ismernek, bizony megmutatjuk azt is, hogy mekkora pusztítást tud végezni, és hogy ennek vajon mi volt az oka, hogy a folyó szabályozása során mi az, amire odafigyeltek, mi az, amire nem, mi az, amit megterveztek a mérnökök, de végül nem valósult meg, és hogy ha belenyúlunk a természetbe, akkor ez bizony következményekkel jár, sokszor kiszámíthatatlan következményekkel, erről szól ez a kiállítási egység.
Akkor most egy kis zenét hallgatunk, aztán utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, tehát Esztergomban járunk, a Duna Múzeumban, és Bárd Edittel beszélgetek a múzeumnak a PR és marketing munkatársával. Ott tartottunk, hogy az állandó kiállítás a vízről szól, mint ahogy a múzeumnak a nevéből ez természetszerűleg adódik is. Minden tárgy ki van állítva? Minden olyan anyag ki van állítva, ami a múzeumnak a gyűjteményét alkotja?
Természetesen nem. A mi állandó kiállításunkra szoktuk is mondani, hogy ez egy műtárgyszegény kiállítás, ami egyébként nem igaz, de viszonylag kevés műtárgy van magában a kiállításban. Sokkal nagyobb szerepet kapnak az interaktív eszközök, ahogy már ezt meséltem. Viszont vannak olyan alkalmak, nagy ritkán időszaki kiállításokat is tudunk szervezni, ahol ezeket bemutathatjuk, illetve például a múzeumok éjszakáján az egyik kedvelt program részünk, programpontunk az, amikor a látogatók a múzeum tárgyi gyűjteményét megtekinthetik szakmúzeológus vezetésével.
A feldolgozás milyen formában történik meg?
Két múzeológus kollégánk van, őket segítik önkéntesek, illetve részmunkaidős kollégák a gyűjtemény feldolgozásában, és tulajdonképpen 13 gyűjteményi egységre bontják a mi gyűjteményi anyagunkat, de ezt most nem sorolom fel, annyira nem érdekes. Ami talán a különlegesség nálunk az, hogy Képzőművészeti gyűjteménye is van a múzeumnak, fotógyűjteménye is van, tárgyi gyűjteménye, műszaki dokumentációs gyűjtemény, ami szerintem a technikatörténeti múzeumokra jellemző inkább. És van egy olyan gyűjteményünk, aminek az a neve, hogy Széchenyi gyűjtemény. És az országban a harmadik legnagyobb Széchenyivel kapcsolatos gyűjteménye. Azért érdekes, mert nagyon kevés olyan dolog van, ami konkrétan Széchenyié volt. Ez Széchenyinek a gazdasági levelezése, főleg hozzáírt levelek. Hogy miért van nálunk, erre ugye talán egy icipici gondolkodás után mindenki rájön, hogy Széchenyinek a folyamszabályozásokban, a vízi közlekedés szervezésében, fejlesztésében hatalmas szerepe volt, és így kapcsolódik össze a vízzel Széchenyi.
Hogyan jutnak ezek az információk a látogatókhoz? Szó volt ugye a múzeumok éjszakájáról, mint ami egy rendkívül izgalmas, érdekes programot nyújtó esemény a múzeumban. Ezen kívül még mi van?
Sokféle rendezvényt szervezünk, illetve igyekszünk kimenni a múzeumból. Esztergom nincs messze Budapesttől, de sokan nem tudják, hogy mi ott vagyunk, tehát ahol lehet, megmutatjuk magunkat itt Budapesten és környékén. A múzeumok majálisán rendszeresen részt veszünk, és ami nálunk egy nagy esemény, a Vízvilág napja, március 22-e. Helyi rendezvényünk van ezen a napon, de általában a fővárosi vízművek meghívására Budapesten az állatkerti vízvilágnapi programokon is részt szoktunk venni. Szoktunk különböző meghívásoknak eleget tenni, földnapi alkalmából, madarakfák napja, tehát olyan jeles eseményekre, amik valami környezetvédelmi jeles naphoz kapcsolódnak, meg szoktunk jelenni, ha mi magunk nem is csinálunk ilyenkor programot. Ezen kívül kérdezted még, hogy hogyan jut el az információ a látogatóhoz a gyűjteményről, ugye amit nem lát a kiállításban. Gyűjteményi keresőnk a honlapunkon keresztül elérhető, és több ezer tárgy között lehet böngészni, akár tematikusan, akár konkrét címszóra keresve, bárki hozzáférhet alapvető adatokhoz és fotókhoz a műtárgyakról.
Hogyha már az internetről van szó, meg a digitális világról, az e-learning, az internetes tanulás nagyon divatos manapság, nagyon sokan próbálnak az interneten keresztül tanulni is. A múzeum ezzel hogyan áll? Milyen formában járul ehhez hozzá?
Ami egy informálisabb tanulási mód, eleve az e-learning, de nálunk, ami most a 40 éves évforduló kapcsán elindult, 40 év 40 tárgy címmel indítottunk egy játékot. Minden héten egy-egy műtárgyunkat mutatjuk be a honlapon, illetve a Facebook oldalunkon, és havonta egyszer egy játék kapcsolódik, egy kvíz kérdéssort teszünk föl, a helyes válaszolók között pedig belépőket sorsolunk ki. A másik, ami most egy újdonság nálunk, amivel próbálkozunk, egy nagyobb projekt keretében kaptuk meg azt a feladatot, hogy e-learning tananyagok fejlesztésében segítsünk, főleg háttéranyagokkal, illetve azzal a módszertani tudással, ami a múzeumban megvan, a múzeum munkatársai, múzeumpedagógusok és múzeológusok is tudnak. A témákat mi kaptuk, nagyobb tavaink, a víztározók, Budapest vízellátása, ilyen típusú témákról kell, és ami a nagy kihívás benne, hogy 15-18 év közöttieknek, tehát a kamaszokat kell elérnünk ezzel a formával, és rávenni arra, hogy tanuljanak a vízről, a vízért.
Most már a virtuális világból térjünk vissza a valós világba, hogyha valaki elmegy oda, pontosabban, hogyha egy csoport diák elmegy oda, milyen lehetőségek várják?
Múzeumunk egy nagyon komoly múzeumpedagógiai kínálatot ad a pedagógusoknak. Óvodástól igazából egyetemista, főiskolás csoportokig mindenkinek tudunk kínálni olyat, ami tananyaghoz kapcsolódik, vagy ugye az óvodásoknál ahhoz az óvodai programhoz, ami az óvodában adott. Azt javasoljuk mindenképpen, hogy jelentkezzenek be időben, főleg így a Vízvilág napja környékén hozzánk, és két múzeumpedagógus kollégám van, akik nagyon felkészültek, és pontosan tudják, hogy melyek azok a kapcsolódási pontok, amik a tananyag konkrét részei, és a mi általunk kínált foglalkozások között vannak, tehát tudják segíteni a pedagógust abban, hogy akár egy konkrét tananyag részt Magyarország vizei, most, hogy a legegyszerűbb példát mondjam, azt hogyan tudja részben a múzeumban megtanítani a diákjainak.
Hogyan zajlanak ezek a foglalkozások?
A múzeumpedagógiai foglalkozásaink legfőként két helyszínen zajlanak, tehát hogyha nagyon megszorulunk, akkor még esetleg az udvaron is, de van egy foglalkoztató termünk, és van maga a kiállítás. magában a kiállításban a beépített interaktív elemekhez kapcsolódnak, akár feladatok, kérdések, akár egy olyan részletesebb ismertető, amit a pedagógus kér például térképészet órához, vagy témakörhöz kapcsolódva, csak a térképteremben el lehet akár 45 percet is tölteni különböző feladatokat, méréseket végezhetnek a nagy műhold felvételen, és a diákok megnézhetnek régebbi térképeket. A foglalkoztató helyiségben pedig a labor eszközöket igénylő foglalkozás típusokat szokták a kolléganőim tartani, vízvizsgálat, egyszerűbb vizes kísérletek, illetve olyan az élővilág megismerését segítő csoportmunkás foglalkozásokat, amik több zajjal, több interaktivitással járnak, tehát nem biztos, hogy a kiállításban van ennek igazán jó helye.
Az élővilágot hogyan ismerik meg? A víz, vízen keresztül.
Ugye nagyon-nagyon sokszor érkeznek, főleg a kisebbeknél, óvodások, alsó tagozatosoknál, azzal a kéréssel a pedagógusok, óvónők, tanítónők, hogy a vízparti életet, a vízi madarakat, élőlényeket mutassuk be. És ehhez egy nagyon jó ötlete volt az egyik kolléganőnek, hogy a legkisebbeknek kis kesztyűbábukat készítetett, a minden egyes kesztyűn valamilyen a vizes élőhelyre jellemző állat vagy növény szerepel. És akkor a gyerekek ezt megkapják, külön már beszélgethetnek arról, hogy melyik állat él a vízben, a víz mellett, vagy a szárazföldön, ki mit eszik, kikinek a barátja, ellensége, kik milyen kapcsolatban vannak egymással. Tehát nagyon egyszerű játékos módon is meg lehet ezt tanulni, de vannak olyan kooperatív, csoportmunkára építő foglalkozások is, ahol egy kicsit mélyebben, akár határozók használatával különböző madártollakat, tojásokat, vagy növényi részeket kell beazonosítaniuk a gyerekeknek, és ebből kiindulva kell nekik saját maguknak egy átfogóbb képet alkotni a vizes élőhely állat- és növényvilágáról.
Laboratóriumi eszközökről is szó volt. Ott milyen kísérletek zajlanak?
Hát a legegyszerűbb kísérletektől elkezdve az oldódás, az egy olyan látványosan megmutatható, de nagyon egyszerű dolog, hogy az ember nem is gondolja otthon, amikor a teájába kevergeti a cukrot, hogy ez is egy kísérlet tulajdonképpen, vagy egy kémiai vizsgálat is lehet, hogyha megfigyeljük azt, hogy mennyi vízben, milyen gyorsan, milyen hőfokú vízben, mennyivel gyorsabban oldódik fel az az adott anyag, és hogyha erre egy kicsit ráirányítjuk a gyerekek figyelmét, vagy akár a felületi feszültséget egy pohár tetején, ami tele van, mennyit lehet még belerakni, tényleg kidudorodik a pohár tetején az a víz. Ezek olyan apróságok, amiket, hogyha egyszer megnéznek, megtapasztalnak, akkor utána egészen máshogy fogják a hétköznapban is figyelni a vizet.
Gyerekek egyébként honnan szoktak jönni?
Az ország egész területéről. Én azt érzem, hogy az osztálykirándulások időszakában messzebbről is szívesebben jönnek. Az előtti időszakban, illetve ez a november, december még, amikor azért szoktak jönni hozzánk, tehát főleg a tanítási időben, akkor inkább a környékből.
Vannak olyan csoportok, akik rendszeresen visszajárnak, ez nyilván Esztergomra vagy a közvetlen környékre vonatkozhat.
Igen, és főleg az alsó tagozatosok és az óvodások azok, akik nagyon aktívak, és ahol meg külön egyeztetést igényel az, hogy milyen foglalkozást csináljanak a pedagógus kolléganők, illetve melyik kiállítási rész az, amit még nem beszéltek meg olyan részletesen a gyerekekkel, mert mindig újat szeretnénk nekik mutatni.
Ez nagyon szép dolog. Más intézményekkel most itt elsősorban múzeumokra gondolok. Milyen kapcsolatban áll a múzeum?
Sok kapcsolatunk van, talán pont azért, mert a víz egy elég sok irányból megközelíthető téma. A közlekedési múzeummal van elég jó kapcsolatunk. Nemzeti parkokkal, főleg a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal, akik ugye az esztergomi részen is egy tanösvényt és egy kis élőhelyet felügyelnek és vizsgálnak. Szoktunk közösen programokat szervezni, egyébként történeti kiállításokat is múzeumokkal, Győri Múzeummal volt együttműködésünk, Visegráddal, a Duna kapcsán. Általában ezek egy-egy kiállításra vonatkoznak, vagy egy olyan nagyobb projektre, aminek a keretében létrejön egy időszaki kiállítás.
Nemrég volt egy ilyen nagy projekt, a Duna két partját összekötő projekt.
A folyó, amely éltet összeköt címmel volt nekünk egy kiállításunk, ebben így van, és Kincsek határok nélkül ez volt a pontos neve, ennek egy magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés keretében valósult meg, amire egyébként szlovákiai érsekújvári kollégák kértek föl minket a projektben való részvételre. Ez volt egy olyan, hogy Győr, Visegrád, Esztergom, Érsekújvár és Léva volt az öt partner. És most az a kiállításunk, amit akkor 2010 májusában csináltunk, miután volt Visegrádon és volt Győrben, most Érsekújváron látható.
Tervez a múzeum hasonló projektet a jövőben is?
Most egy olyan projektben vagyunk benne, ami nem kiállítások megvalósításáról szól, hanem az együttműködést hasonlóan határon átnyúló módon szlovák partnerekkel közösen az oktatás irányából közelíti meg, és a célja ennek a projektnek az, hogy az általános iskolák 5.-6. osztályos diákjai saját tapasztalatuk, illetve az iskolai tanulás keretében kerüljenek közelebb azokhoz az értékekhez, kincsekhez, amelyeket a Duna mind a szlovák, mind a magyar oldalon ad és adhat.
Most már beszéltünk a jelenről, meg a jövőről is, egy picit a tervekről, de a múltról még nem beszéltünk. Hogy jött létre ez a múzeum, és ugye 40 éves fennállását ünnepli, mik a tervek ezzel kapcsolatban?
Hogyha valaki gyorsan számol, akkor tudja, hogy a 40 év, visszaszámolja, 1973 az alapításunknak a hivatalos éve, ekkor Magyar Vízügyi Múzeum néven jött létre. Ez a gyűjtemény nagyon sokáig nem volt egyébként kiállító helye, tehát a 80-as években nyílt meg az első kiállítása Esztergomban, korábban különböző helyeken, raktárakban volt a gyűjtemény. A legrégibb gyűjteményi tárgyaink, azok még a millenniumi kiállításnak a vizes pavilonjából származnak, de azóta kaptunk sok helyről, vízügyi igazgatóságokról, a Műegyetemről, a Vitukitól, különböző vizes szervezetektől is tárgyakat, dokumentumokat. Tehát így bővült folyamatosan a gyűjteményünk. A most látható állandó kiállításunk pedig 2001-ben nyílt meg. A 40 évet pedig úgy próbáljuk megünnepelni, hogy minél több mindent felkutatunk a múltból, meg szeretnénk megmutatni, hogy ez hogyan hasznosítható most a jelenben, vagy akár a jövőben. Említettem a 40 év 40 tárgy játékot, ami múlt héten indult, és ha jól számoljuk, akkor december elejéig fog folyamatosan menni. Mivel nincsen egy konkrét dátum, hogy mikor van a múzeum alapításának az évfordulója, ezért az egész évet végig ünnepeljük, nem csak a játékkal, hanem felhívást fogunk intézni a közönséghez is, hogy minél több emléket visszagyűjtsünk tőlük, az ő élményeiket, az ő fotóikat, az ő beszámolóikat is az elmúlt 40 évről, illetve a múzeumok éjszakáját jelöltük ki, mint igazi nagy születésnapot, és ez lesz az a pillanat reményeink szerint, amikor a látogatókkal közösen ünnepelhetjük meg a 40 évet.
A Széchenyi gyűjtemény hogy került a múzeumba?
A Széchenyi gyűjtemény az vásárlás útján került hozzánk, és a Stornó családnak a hagyatékából került hozzánk.
Stornó család, érdekes. Igen. Említetted a rendezvényeket, amik sorozatban egymás után következnek. Azért, mert hogy nem lehet tudni, hogy pontosan mikor alapították a múzeumot. Ez hogyan lehetséges?
Nem tudunk dátumot, tehát próbáltunk így utána nézni, hogy mi lehetett az a nap, amikor megalapult, amikor egy döntés született arról, hogy legyen ilyen múzeum, de nem találtunk. Maga az alapítókirat, meg ha jól emlékszem, az december 31-ét jelöl meg, de hát most nem fogjuk az egész évet végig várni, csak azért, hogy a legvégén ünnepeljünk, még akkor sem, hogyha az az én születésnapom. De így azt gondolom, hogy tényleg 40 év ér annyit, hogy egy egész éven át ünnepeljünk. És a legfontosabbat nem mondtam, hogy nem csak a múzeumot ünnepeljük, hanem mindenki, aki idén 40 éves, és eljön hozzánk ebben az évfordulós évben, az kap egy kis ajándékot a múzeumban.
És mi volt a múzeum első kiállítása?
Az első kiállítás a Duna és a magyar vízgazdálkodás története címet viselt, 1985-ben nyílt meg, és ha jól emlékszem, 98-ig volt látogatható, tehát az is elég szép kort ért meg. Egyébként nagyon sokan hiányolják, az egy tárgyvazdag kiállítás volt, sok hajómakettel, hatalmas tárgyakkal, hajócsavarokkal, mindenfélével. Sokan hiányolják az akkori kiállítás egyes darabjait, és a terveink között szerepel az, hogy a múzeumok éjszakájára valamit egy picit visszacsempészünk ennek a kiállításnak a hangulatából és tárgyaiból a mai kiállítótérbe.
És az ünneplésnek még egy aspektusáról hallottam, mégpedig egy tanulmánykötetről. Ez mit foglal magába?
Ez egy nagy tervünk, mert egyelőre nincs hozzá forrás, a pályázati forrás nem sikerült elnyernünk a támogatást, de mindennek az alapja, tehát a nagy folyamok is egy pici forrásból indulnak el, vagy egy érből, úgyhogy abban bízunk, hogy ha megvan az ötlet, akkor lesz majd hozzá pénz és lehetőség is. Szeretnénk a múzeum történetéről is tanulmányokat megjelentetni, bizonyos gyűjteményi egységeket külön bemutatni, és valahogy azt is megmutatni, hogy mi a múzeum szerepe, mi volt a múzeum szerepe, és mi lehet a múzeum szerepe a magyarországi vízügy nagy rendszerében.
És mi lehet a múzeum szerepe? Hogyan látjátok?
Mi mindig próbáljuk azt a köztes helyzetet, vagy nem is tudom, tehát hogy azt mutatni, hogy a múzeum az egy olyan értéket képvisel, a múlt, a tudás, olyan bázisa, amiből mindig lehet építkezni, akár szakmai, műszaki, technikai információkkal tudunk szolgálni, akár csak azért, hogy maga a hazai vízügy, vagy a vízgazdálkodás, vagy a környezetvédelem bármelyik képviselője, az érezze azt, hogy egy mekkora nagy múltja van ennek a tevékenységnek, az ilyen szempontú gondolkodásnak a magyarországi mindennapokban, mert ha a gazdálkodástól, a politikán át, a település szervezésig bárhová nyúlunk, itt a Kárpát-medencében a vízrajz az megkerülhetetlen, és azt gondolom, hogy néha jó, hogyha az ember, ahogy megnézi a családi fotóalbumban is, hogy honnan jött és kik voltak az ősei, hogyha így visszanyúlhat a múzeumhoz, és egy biztos pontot, egy megerősítést kap, hogy igen, ez volt eddig, és lesz tovább is.
Akkor a zene előtt még egy utolsó kérdés. Mi a legkorábbi, a legrégebbi tárgya vagy emléke a gyűjteménynek?
Ezt nem tudjuk, mert mi is mondtuk a kollégákkal, hogy ezt ki kéne deríteni. Ugye attól függ, hogy mire mondjuk, hogy a legrégebbi, ami legelőször került a gyűjteménybe, vagy ami a legkorábbi származású tárgy. Ha ez utóbbi, akkor azt gondolom, hogy valami mederkotrásból származó dolog lehet. Például vannak mamutfogak is a gyűjteményben, úgyhogy azt gondolom, hogy ők eséllyel pályáznak erre a címre, hogy a legrégebbi tárgy.
Köszönöm, hogy zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. A víz után egy kis technikát is hallottunk, nem véletlenül. Az első kiállítás, amire a figyelmüket szeretném fölhívni, Budapesten a Telefónia Múzeum, a telefonról szól, illetőleg arról a bizonyos eszközről, amit Puskás Tivadar föltalált, és amiből 1893. február 15-én, tehát nem régiben, néhány nappal ezelőtt, a telefon hírmondó megszületett, illetőleg aminek az adása február 15-én kezdődött meg. Fél tucat hallgatója volt akkoriban a beszélő újságnak, ahogy nevezték, és Budapesten a Magyar utca 6-os számú házban 4 szerkesztő és mintegy 100 tudósító dolgozott rajta. Viszont az év végére már 6437-en igényelték a szolgáltatást. A történet további részeiről, illetőleg ezeknek a eseményeknek, időknek a tárgyi emlékeiről pedig ott a kiállításon lehet tájékozódni. Szeretném fölhívni a figyelmet a Százhalombattai Mátrika Múzeumra is, ahol viszont a gyerekeknek szeretném elsősorban ajánlani a Bóbita 50 című kiállítást. Ez egy 50 éves jubileumi kiállítás, vagyis a Bóbita Színháznak, Báb Színháznak, Báb Együttesnek a történetét mutatja be, amelyik a Ki mit tud televíziós műsor során tűnt fel, és vált azóta is nagyon kedvelt helyé, Kós Lajos vezetésével indult. Természetesen az idők folyamán más tervezők is alakították a színháznak a működését, és olyan bábokat készítettek, díszletelemeket, jelmezeket, plakátokat, amik azóta is nagyon jellegzetes, érdekesek, és amiknek a történetébe érdemes beletekinteni a kiállításon keresztül. Ha már évfordulóról van szó, akkor a Budapesti Országos Mezőgazdasági Múzeum és Dokumentációs Központnak az Agrár Évfordulók című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, amely a magyar mezőgazdaságban tevékenykedő szakemberek, jeles szakembereknek állít emléket. Szintén nagyon nevezetes ember, de a művészet területéről a szegedi Reökben, vagyis Regionális Összművészeti Központban Joan Miró-nak a kiállítása szintén egy ilyen embert mutat be, aki 1983-ban halt meg Palma de Mallorcán, egyébként katalán származású volt, és akinek a nevét bizonyára sokan ismerik, nem biztos, hogy pozitív értelemben, mert a festészetet kívánta gyilkolni, egy újfajta művészeti irányzatot meghonosítani, és festővásznaknak az égetését is. Tehát ez is kapcsolódik a nevéhez. Művei között azonban nagyon sokféle érdekes van. Vannak olyanok is, amelyek gyermekien játékosak, látványos formabontó alkotások, szürrealista jellegűek, és egy ilyen összeállítás tekinthető meg tehát a szegedi Reökben. Kaposváron a modern művészetnek egy másfajta formája tűnik föl, Transzparens formák címmel, Borkovics Péter, Gáspár György és Sipos Tamás üvegművészeti kiállítása, tehát az üvegnek a modern felhasználása, áttetszősége, játékossága tűnik föl. Visszatérve Szegedre a Kass galériába, Remake címmel, Átjárók és áthallások alcímmel nyílt egy kiállítás, ez pedig Szekeres Ferenc grafikus művésznek az alkotásait mutatja be, akik megdöbbentő installációkat, falba mélyeztett bútorokat, különböző trükkökkel ellátott tárgyakat készít, illetőleg nem igazán tárgyakat, mert fotó összeállítások ezek, különböző címlapok és képek, amik nagyon plasztikusan hatnak. Egyébként a Szegedi Rajztanszéken önálló szakmai programot dolgozott ki, és a tervező munkájában nagyon sok helyen megtalálhatóak az alkotásai, és különböző díjakat is ezért már sok helyen kapott. A Szegedi Fekete Házban pedig a Virág égés és hátország címmel egy történelmi kiállítást ajánlok a figyelmébe elsősorban a 8-osoknak meg középiskolásoknak. Itt ugyanis az első világháborúval kapcsolatos szegedi emlékekről tájékozódhatnak, imádságos könyvek, képeslapok, különböző világháborús relikviák formájában, mint például nyírfakérek beírt tábori lap, de található olyan szobor is, amiben a család elesett tagjainak az emlékére mindig egy-egy szöget vertek, vagy a doberdói isonzó folyó mentén harcoló magyar katonák menedékéül szolgáló fának a darabja. Visszatérve Budapestre, a Vármegye házán dr. Finta József Templomaim című kiállítása tekinthető meg. Ehhez a kiállításhoz azonban előzetes telefonos egyeztetésre van szükség, tehát a 0620 779 66 54-es számon kell az időpontot egyeztetni. Finta József olyan építész, akinek a műveit szinte mindenki ismeri, a legkülönbözőbb helyeken megtalálhatók az országban. Csak példaképpen említenék néhányat, mint például a Teve utcai rendőrségi székház, vagy a West End City Center, vagy ha már Esztergomban jártunk, akkor az Aquasziget és a Hotel Aqua Palace. Tehát nagyon sok helyen, nagyon sokféle munkája, építészeti alkotása látható, tervrajzokat állítottak itt ki. Pécset a Janus Pannonius Múzeumban a Szépség nyomában című kiállításra hívnám fel a figyelmet. Itt Berkó Ferenc nagyváradi származású magyar fotográfusnak az alkotásait lehet látni, aki mindenütt a szépséget kereste, egyébként nagyon változatos élete volt. Fiatalon kivándorolt tulajdonképpen Erdélyből, 14 évesen egy Leica géppel kezdett fényképezni, Berlinben a Bauhaus művészeti körében nevelkedett. Később Londonba, Párizsba, meg Indiába is járt. Tehát nagyon változatos volt a pályája, de mindenütt a szépet próbálta a hétköznapi részletekben megragadni. Pécsett, hogy egy újabb modern kiállítást említsek, a Modern Magyar Képtárban a Magyar Kerámia címmel nyílt kiállítás. 2008 óta készült kerámiákat mutatnak be, 90 alkotó közül választották ki azt a 47-et, akinek 100 munkáját itt meg lehet tekinteni. Előzetesként pedig Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központnak egy újabb kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik a Bauhaushoz kapcsolódik. A Pomázi Bauhaus festőiskolát mutatja be, annak a módszereit, illetőleg az alkotásait. Ez a kiállítás 19-én, tehát a holnapi nap folyamán fog nyílni. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, köszönjük a figyelmet, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszontlátásra, viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.